Folytatjuk tehát a műsort, a mikrofonnál Olá Andrea, és közelebb kerülünk a matematikához és az AI kutatásához is, hiszen a mai műsor vendége a Rényi Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának szakembere Varga Dániel. Adásunknak ebben a második felében kiderül majd, hogy miért fontos a vizualitás a programozó matematikus számára, és kapunk egy nagyszerű hasonlatot a mély tanulás megértéséhez is. Szerintem a meglepetések műsora ez a mostani. Haladjunk tovább a beszélgetésben Varga Dániellel. A programozásról fontos beszélnünk, vagyis hogy hogyan indult el ön a programozás irányába, és én már tudom, hogy nem volt nehéz ilyen családi háttérrel, de hogy mióta érdekli ez? Tehát ön olyan kamasz volt, aki programozott abban az időben?
Igen, nem csak kamasz, én már egész kisgyerekkoromban programoztam. Édesapám villamosmérnök volt, és hordta haza az akkori időknek a, hát mai szemmel már nevetségesen pici ilyen számítógépeit, programozható számológépeit, de el is vitt az a nagy számítógép központokba, hát ma már azok is ugye eltörpülnek teljesítményben mondjuk bármelyikünk mobiltelefonjához képest, sőt.
De egy gyerek számára lenyűgöző.
De hogy ezek persze izgalmas élmények voltak, és én tényleg 8 éves koromban már biztos, hogy érdemben foglalkoztam ezzel.
De soha nem volt kérdés, hogy ez lesz az út.
Valamilyen értelemben soha nem volt kérdés, hogy az lesz az út, hogy valami mérnöki vagy matematikai irányba megyek. De hogy ez még mindig, ugye ez már lehet, hogy távolra nézve, hogy kocka-kocka, ez már csak különböző kockák, de hogy azért az én perspektívámból ez még egy elég széles spektrum volt, hogy a teljesen kőkemény informatikától, mondjuk játékprogramozástól egészen a teljesen elméleti matematikáig még sok döntés állt előttem, és én sokáig nem is hoztam meg ezeket a döntéseket, hanem kicsit cicakban mozogtam különböző pálya lehetőségek között. Tehát körülbelül mostanra az időmnek ugyanannyi részét töltöttem, azt hiszem, iparban, mint amennyit akadémiában, akadémiai szférában.
Érdekesebb az elméleti rész? Tehát, hogy csak kíváncsi vagyok, hogy aki belekóstolt abba, hogy milyen az...
Nem, mind a kettő nagyon érdekes. Én most azért ragadtam meg ott, ahol megragadtam, mert az elmúlt 10 évben már viszonylag kevés pályamódosításon mentem keresztül, egy tulajdonképpen, amikor ezek a geometriai kérdések bejöttek pár éve. Szóval, hogy azért ragadtam meg itt, mert ez most nagyon sok sikereményt szerzett.
Említette korábban nekem azt még interjú előtt, hogy gyakran járt az Egyesült Államokba, a Preziben, tehát a szoftvercégnél, amikor dolgozott, és azon gondolkodtam, hogy hogy lehet az, hogy nem szippant be egy szakembert az a lehetőség, amit mondjuk egy ilyen ország ad.
Nagyon sok lehetőség van Magyarországon is, és én jól érzem magam itt, egyszerűen szeretem Budapestet, úgyhogy olyan nagyon-nagyon nem vágyottam el soha, és tudom, hogy sok lehetőség, ami külföldön adódik, annak azért ára lenne az, hogy sok mindent elveszítek, ami ide köt.
A programozással kapcsolatban, ugye említettem önnek korábban, hogy láttam az érintő weboldalon egy interjút önnel, az 2019-ben készült, és az azért is fontos, mert azóta sok minden változott az életében. Viszont nagyon érdekes volt, amit mesélt a munkájáról, hogy a programozásban mi érdekli, hogy miért fontos a vizualitás, és hogy valójában a sikerélmény az mit jelent.
Szóval amikor mondjuk a Preziben dolgoztam data scientistként, adatkutatóként, akkor is nagyon fontos volt nekem, hogy valami értelmes, értelmezhető vizuális formában meg tudjam fogalmazni azokat a következtéseket, amire jutottam. Amikor most geometriával foglalkozom, akkor gyakorlatilag folyamatosan olyan kis programocskákat írok, amik érdekes ábrákat, számomra legalábbis érdekes ábrákat raknak a képernyőre. Tehát ez mindenképpen az a metszete az informatikának, hogy én tudok kérdezni valamit a géptől, és a vizualitásnak, hogy az, amit ő válaszol, az valami ábra esetleg, nagy Isten, valami esztétikus ábra, az nekem mindig izgalmas volt. Már gyerekkoromban is akkori idők fraktál generátorait programoztam, és így tovább. Én azt gondolom, hogy nekem irtózatosan sokat segít a megértésben, hogyha a dolog vizuális, én egy kicsit kicsit így ráncolom is a szemöldökömet, amikor a matematikusok munkáján azt látom, hogy így képletek mögé bújnak, tehát egy olyan gondolat, amit igaziból egy ábrával nagyon érthetően át lehetne adni, azt valami hosszú képlet folyam formájában kapom meg, és akkor mondjuk, ha meg kell értenem azt a matematikai cikket, akkor nagy nehezen átmegyek a képleteken, és akkor végül azt mondom, hogy ja, hát ha ezt lerajzolták volna, akkor rögtön értettem volna, és akkor egy kicsit olyan mérges vagyok rájuk. Én igyekszem ezt nem tenni, és inkább kevesebb képletet és több ábrát rakni a cikkeimbe.
És nagyon jó, hogy ezt mondja, mert például én nagyon hálás voltam, és szerintem akik nem értenek a matematikához, vagy a programozáshoz nem értenek, azok is sikert érhetnek meg, amikor ezt az interjút, ezt a rövid interjút megnézik önnel, mert a deep learningről beszélt ott, és azt mondja, hogy egy fekete doboz, amihez képzeljünk el potmétereket, és egy finom hangolás tulajdonképpen ez, igen, a tevékenység. És akkor így ültem, és azt gondoltam, hogy ja, értem.
Ez a potméter csavargatás, ami a deep learning rendszerek tanításának a lényege, ez már magában is rejti azt a problémát, amiről a interjú elején beszéltünk, hogy mire mindent becsavargatunk, igaziból csak annyit látunk, hogy van 100 milliárd becsavargatott potméterünk, amik együtt valami intelligens viselkedést eredményeznek, de nem tudjuk, hogy melyik micsoda. Ahogy egy emberi agynak egy neuronjára rámutatva se tudjuk, hogy az most milyen szerepet tölt be.
És akkor a fekete doboz az még mindig érvényes.
Hát ilyen értelemben, hogy próbáljuk a fekete dobozt így felfejteni, és belenyúlni ebbe a rendszerbe, és azt mondjuk, ahogy a előbb példának mondtam, elektrosokkolni, vagy szerencsére nem fáj ez a gépi agyaknak, nekik teljesen mindegy, de hogy így lehet így próbákat intézni hozzájuk, kérdéseket tenni föl arról, hogy hogyan változik a viselkedésük, vagy lobotómia, ha mindenféle szörnyű műtétről veszünk, lobotómia, kikapcsoljuk a mesterséges agynak egy részét, megnézhetjük, hogy mennyit veszít a képességeiből. Na most ezek mind ugyanúgy, mint ahogy a agykutatás, nem hogy a modern agykutatás, de hogy a 1900-as évek agykutatása, ami nagyjából ilyen szörnyű háborús agysérüléseknek a tanulmányzásán alapult, ugyanúgy egy ilyen nagyon kezdetleges dolog, és ennél jobb jelenleg nincs.
Van-e valami plusz, amikor a Rényiben dolgozik, amiatt, hogy az ön nagypapája ott igazgató volt? Mert hogy akármelyik matematikussal beszélek, mindenki nagyon szereti dolgozni, és elmondják, hogy milyen előnyei vannak az ide tartozásnak, de azért önnek van még egy ilyen ráadás érzés is, szerintem.
Nagyapám nagyon fontos befolyás volt az életemben, tényleg ő volt, aki rettentően sokat adott és lökött ebbe az irányba, hogy ez érdekeljen. És ez tényleg egy nagyon fontos élmény nekem, hogy amikor elmegyek a folyosón, akkor ki van téve az ő képe a falra, és nem tudom, hogy pontosan a tudatalattimban mi dolgozott, amikor elkezdtem az utóbbi években ezekhez a geometriai problémákhoz gravitálni, de ő pontosan ilyenekkel foglalkozott.
Tényleg.
Sőt, neki van egy híres tény a nagyapámról, az, hogy amikor az 50-es évek legelején, amikor a számítógépek még egy ilyen teljesen furcsa novumnak számítottak, akkor egy klasszikus 400 éves matematikai kérdést, Keplernek a kérdését, arról, hogy hogyan érdemes golyókat, ágyúgolyókat vagy narancsokat a legsűrűbben pakolni egy ládába. Ez Kepler kérdése, nagyon logikus, és minden zöldséges tudja a választ, hogy ilyen gulákban kell tornyozni. Uh-huh. Matematikusokat nagyon bosszantotta 400 éven keresztül, hogy minden zöldséges tökéletesen érti, hogy ezt hogy kell csinálni, de a matematikusok nem tudják bebizonyítani, hogy nem lehet jobban. Mindenki érezte, hogy hát így kell, csak ez egy olyan, a matematikus azt szereti ezt a fajta bizonyosságot, hogy de én bebizonyítottam. És amikor nagyapám az 50-es években először megértette, hogy vannak ezek a számítógépek, és mennyi mindent ki tudnak számolni, akkor ő tett egy javaslatot, hogy talán egy számítógép ezt meg tudná válaszolni, ezt a kérdést egy gondos esetszétválasztással, meg egyenlőtlenségbecsléssel. Akkor ez egy nagyon unortodox gondolat volt, még nem nagyon hallott senki a számítógépekről, de végül is 50 évvel később Thomas Hales az kivitelezte ezt a haditervet a saját kútfőből, de mindestek a haditerv alapvetően, hát rettentő sok részlet tartozott még hozzá, de alapvetően ez volt. Tehát az egy fontos pillanat volt, amikor a elméleti geometriában egy nehéz problémát számítógép segítségével oldottak meg. Nekem nagy inspiráció.
És az hogy lehet, hogy azt mondja, hogy azt vette észre, hogy elkezdett ilyen geometriai problémákon gondolkodni, miközben a nagypapája nagy hatással volt önre. Na, tehát nem beszéltek ilyesmi?
Nem. Hát ugye közben nagyon-nagyon sok év eltelt. Nagyapám szegény már nem is élt akkor, amikor én először igaziból, bármennyire is geométerként próbáltam viselkedni, akkor ő már jó pár éve nem élt. Amikor ő rálátott a munkámra, akkor főleg én mérnöki tevékenységgel foglalkoztam, tehát ez nem volt így egy közös pont közöttünk. De hogy azok a gyermekként kapott impulzusok, azok nyilvánvalóan fontosak voltak abban, hogy engem ez érdekelt. Alapvetően, amikor elkezdtem ezzel néhány éve foglalkozni, akkor csak a felismerés vezetett, hogy hasznos tudok lenni az elméleti matematikusoknak, és sikerélményt lehet így elérni.
Milyen szép ez, milyen szép hurok, nem, hogy így visszatalált. És hogy milyen impulzusokat kapott a nagypapájától, arról még beszéljünk egy kicsit, hogyha lehet, mert ugyanebben az interjúban, amire már hivatkoztam, szó esett arról, hogy a nagypapája tulajdonképpen beavatta a természettudományos ismeretekbe esti mesék révén, de hogy milyenek lehettek ezek a mesék.
Nekem mindenképpen egy fontos élmény, hogy amikor gyerekként sokat voltunk a nagyszüleimnél, akkor mindig volt esti mese. És az esti mesét mindig a nagypapámtól kaptam, és az esti mese soha nem az volt, hogy egy könyvből felolvasott, hanem mindig arról szólt az esti mese, hogy a tudománynak valamilyen érdekes kérdéséről mondott valamit, átadott valami tudást a bolygók mozgásáról, vagy a geometriai szerkesztések kérdéséről, mindig valami, ami tudomány volt. És egyáltalán nem volt ebben, hogy mondjam, így merev, ez nem egy kényszer volt, én fogékony voltam erre rettentően, úgyhogy ez egyikünknek se volt más, mint egy nagy öröm és lehetőség.
Sokat beszélünk itt a műsorban arról, hiszen tudósok ülnek itt mindig, hogy hogyan képzelik el mondjuk egy évtized múlva akár a munkájukat, akár a világunkat, mert hogy most egy olyan időszak van, amikor elképesztő változásokon megy át. Technológiai szempontból is a világ, szerintem társadalmi szempontból is, úgyhogy minden mozog, és muszáj megkérdeznem öntől, és én úgy érzem, hogy ő mit gondol, hogy mi lesz.
Nem tudom, van bennem egy nagy bizonytalanság, még egy kis aggodalom is. Nem tudom, hogy mi lesz egy évtized múlva. Azt a jóslatot megmerem tenni, hogy egy évtized múlva a számítógépeink okosabbak lesznek nálunk, és amikor az a kérdés, hogy jó, de miben, akkor az lesz erre a válasz, hogy ezt már nincs értelme kezdeni mindenben. De hogy ez egy szakmai jóslat, amihez nevemet adom, de ami viszont nem vagyok, társadalomtudós, közgazdász, és így tovább, hadtudós, úgyhogy az, hogy ez hogyan fogja megváltoztatni a világunkat, azt nem tudom. Uh-huh. Volt egy olyan science fiction film mostanában, ahol ez meghökkentően kevéssé változtatta meg a szereplők életét, hogy köztük jártak náluk okosabb gépek. Nem tudom, hogy ez hogyan elképzelhető, de egyelőre már nagyon okos gépek vannak közöttünk, és még nem fordult teljesen fehér tetejére a világ. Úgyhogy lehet, hogy ez egy kitűnő együttérés lesz, vagy nem tudom, nem merem megjósolni.
Mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan lehet kontrollt gyakorolni, igen. Tehát hogy hogyan lehet megőrizni a kontrollt, igen. Önnek. A szakmájából adódóan van erre elképzelése?
A szakmámból adódólag pessimista vagyok, abban az értelemben, hogy ahogy most erről fekete dobozról sokat beszéltünk, hát hogyan tudjunk kontroll alatt tartani dolgot, amit mi magunk se teljesen értünk. Ezért ezt nagyon fontos kutatási iránynak tartom. De hogy talán megoldható, sokan dolgoznak azért rajta. A nagy kutatólaboratóriumok, amik ezeket a nagy AI rendszereket építik, azok relatíve kevés erőforrást raknak bele, mert főleg inkább azon igyekeznek, hogy okosabb és okosabb gépeket építsenek, de azért a megértésre is sok erő irányul. Például most azok a nagy egyetemi intézmények, MIT, Stanford és ilyesmi, akik eddig főleg abban voltak, hogy egyre okosabb és okosabb gépeket építsenek, kiszorultak ebből szinte, kiszorította őket a Facebook, Google és társai, és most ők is ilyesmivel foglalkoznak. Tehát azért ez nem teljesen elhanyagolt kérdés, csak szerintem elhanyagoltabb annál, mint amennyire fontos.
Szoktunk arról beszélni, miben jár élen a Rényi, és miért vonzó a nemzetközi kutatók számára, akár dolgozni jönnek, akár tanulni jönnek a fiatalok. Ez az AI-jal foglalkozó kutatócsoport különleges, úgy értem nemzetközileg, tehát hogy folyik itt olyan munka, ami egyedi, vagy van-e olyan irány? Összefognak-e például a világ különböző pontjain dolgozó kutatók? Van-e kommunikáció önök között? Mert ez nagyon fontos, hogy ne elszeparáltan dolgozzanak ugyanazon, hanem hogy legyen valami együttműködés. Amit
én mondjuk geometriai alapkutatáson, számítógéppel segített geometriai alapkutatáson dolgozom, az egy nagy networkbe ágyazódik bele, sokan, hát nem sok százan egyébként, de azért jó pár tucatan foglalkoznak ilyesféle kérdésekkel, és én tudom, hogy ők kicsodák, és kommunikálunk. Ennek ráadásul a Rényi Intézet egy epicentruma, egy abszolút központja, mert olyan zseniális tudósok dolgoznak itt, akik még fontos együttműködő partnerei voltak mondjuk a korábban említett Erdős Pálnak. Ez abszolút egy olyan hely, ahol a legjobbaktól lehet erről tanulni, és a legjobbakkal lehet beszélgetni ilyen kérdésekről, és benne is van ebben a nemzetközi vérkeringésben. Amit az AI alapkutatáson csinálunk, az egy kicsit talán izoláltabb a nemzetközi fősodortól. Hivatkozzák a cikkeinket, sok tucat hivatkozást kapunk, de hogy egy kicsit itt nehezebb ebben a tolongásban, ami az AI iránti általános érdeklődést által elődézett tolongásban kicsit nehezebb hallatni a hangunkat, meg eljutatni az üzenetet, azért rezonált. Tehát, hogy arról a cikkről, amit írtunk erről, tudnak azok, akik nemzetközi szinten ezzel a szűkebb kérdéssel foglalkoznak, de itt nem mondanám, hogy annyira benne vagyunk a világ frontvonalában.
De van ebben egy verseny? Akár, mert hogy ez üzlettel is szorosan összekapcsolódik, hogy hosszabb távon.
Nem? Verseny? Ugye, nincs? Hát az akadémiai verseny, ugye van egy nagyon erős verseny az ipari szférában, persze. De az akadémiai szférában meg ugye verseny van az akadémiai pozíciókért, tehát próbálják a kutatók kiemelni magukat, és olyan
pályázatokat nyerjenek.
Igen, vagy a lehető legjobb akadémiai intézményekben kapjanak állást, vagy kapjanak véglegesítést, tehát hogy ez maga egyfajta nagyon erős verseny. Nehéz végleges állást kapni egy rangos nemzetközi kutatóintézményben. Tehát ez egyfajta verseny, persze. Én ebben a versenyszámban abban az értelemben nem indulok, hogy itt vagyok a Rényi Intézetben, és nem akarok innen elmenni egyhamar, és persze, az viszont fontos, hogy ha már egyszer csináltam valamit, mondjuk egy évet szenteltem az életemből valaminek, akkor ez minél több emberhez eljusson, megértsék, beleépítsék a világképükbe. Ez zajlik.
Csak ezért kérdeztem a versenyt, mert közben meg azon gondolkodom, hogy tudós emberekkel beszélgetek önnel is és másokkal is arról, hogy milyen kockázata van annak, hogyha nem tudunk eleget, vagy nem tudnak önök eleget az AI-ról, és akkor én átlagos halandóként azt gondolom, hogy milyen jó lenne, hogyha a világ tudósai összefognának és együtt gondolkodnának erről, mert hogy borzasztó nagy a tét.
A tudomány haladása ilyen szempontból, itt a verseny és a kollaboráció az összefonódott mindig is a tudomány történetében, tehát hogyha valamit kitaláltam, akkor írok róla egy tudományos cikket, és onnan kezdve az már nem verseny előny, akkor ezt minden, ha úgy tetszik, versenytársam, de én nem is használom ezt a szót, akkor minden kutató, aki a világon ezzel foglalkozik, elolvashatja az én cikkemet, és beépíti a világképébe azt, amit abból tanult, ha tanult egyáltalán valamit. Tehát ilyen értelemben persze egymásra épülnek ezek a dolgok, és a tudomány működésének normális menete, hogy publikálunk. A nagy kutató laboratóriumok egy időre úgy tűnt, most egy kicsit zavaros a helyzet, de egy időre úgy tűnt, hogy túlléptek ezen, és egy ilyen posztpublikációs világban léptek, ahol titkolják a felfedezéseiket. Nem teljesen világos, hogy mi történik, most zavaros a kép, mert az OpenAI mondjuk a legnagyobb ilyen szervezet, meg a Google, az még többé-kevésbé titkolja a felfedezéseit, de mondjuk például a Meta, a Facebook, vagy a mostában sokat emlegetett kínai DeepSeek, az viszont közzé teszi a saját felfedezéseit. Tehát, hogy itt van egy ilyen furcsa szituáció, amikor azok, akik egyre okosabb gépeket akarnak építeni, egyesek közülük titkolóznak, mások pedig a tudomány hagyományos csatornái szerint működnek és leírják az ötleteiket. De azok, akik ezeknek a rendszereknek a megértésén és nem okosításán dolgoznak, azok mindannyian publikálnak, azok mindent leírnak, amire rájöttek, és ezzel hozzájárulnak a közös tudásunkhoz.
Varga Dániel programozó matematikus, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának szakembere volt a vendégem, akinek, ahogyan elhangzott, a munkán túl is van kapcsolata a Rényivel, hiszen anyai nagyapja, Fejes Tóth László világhírű matematikus volt a Kutatóintézet második igazgatója 1970 és 83 között. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Ha ezt a mai meglepő információkkal teli interjút újra hallgatnám, vagy esetleg a közelebb a matematikához korábbi adásait, akkor a Spotify-on a Creative Survivor csatornán megtehetik. Várom önöket egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt Olá Andreát hallották.